Köszöntöm Önöket, a ma reggeli Monitor szerkesztője vagyok, Péli Nagykata. Ajánlom Önöknek a legérdekesebb információinkat, interjúinkat a ma reggeli műsorunkból. Átmenetileg kilépett a jegybanki tolerancia sávból a decemberi inflációs adat. A novemberi 3,7%-os év per év alapú áremelkedést követően decemberben 4,6%-kal nőttek átlagosan a fogyasztói árak, az adat megfelelt a várakozásoknak, azonban magasabban alakult a piaci konszenzusnál, ami 4,4% volt. Havi alapon 0,5%-os növekedés volt megfigyelhető. Az Economus gazdaságkutató alapítvány junior elemzője elmondta ezzel kapcsolatban, hogy a múlt havi emelkedés azt eredményezte, hogy a tavalyi átlag éves árdrágulás 3,7% lett, amely az Európai Unió országainak legmagasabb értékei közé tartozik. Az infláció kora tavasszal térhet vissza a jegybank tolerancia sávjába. Horváth Sebestyént Maurer Kristóf a friss ipari termelési adatokról is kérdezte.
Éves csúcsára ugrott decemberben az infláció, 4,6%-kal voltak magasabbak az árak, mint egy évvel korábban az év utolsó hónapjában, de sajnos havi alapon is emelkedést láthattunk. Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy összességében milyen körképet látunk decemberben, mivel magyarázható az, hogy az év végén így megugrott az infláció mindkét mércéje, ha fogalmazhatok így.
Az elsősorban ez egy bázis hatásnak is köszönhető. 2023 utolsó hónapjában alacsonyabb volt az infláció, emiatt 2024 decemberében egy magasabb kiugróbb értéket ért el a magyar áremelkedés. Egyébként ez a 4,6%-os drágulás, ez az Európai Unióban 27 tagállam van, de eddig csak 23 tette közzé a decemberi inflációs adatokat, és ez a 4,6%-os drágulás, ez a harmadik legmagasabb érték. Egyedül Románia és Lengyelországban drágultak nagyobb mértékben a termékek. Termékcsoportokon belül az élelmiszereknek és a szolgáltatásoknak volt magasabb áremelkedése, mint ez az átlagos országos 4,6%-os drágulás. De összességében azt lehet mondani, hogy 2024-ben egész évben átlagosan 3,7%-kal drágultak a termékek.
Igen, ugye részben bázis hatás, ahogy ön is említette, viszont ugye novemberről decemberre is egy nagyjából 0,5%-os emelkedést láthattunk. Ez mivel magyarázható, mi történt egyik hónapról a másikra?
Elsődlegesen ez az energiaáraknak az ismét meginduló emelkedésével magyarázható. Orosz energiahordozókkal szemben újabb szankciókat vezettek be, elsődlegesen olyan eddigi szankciókat megkerülő tagállamokkal vagy egyéb harmadik felekkel szemben, amiknek a hatására az energiaárak ismét emelkedni kezdtek, és ugye az energiaár az mindig átszivárog a termelési lánc többi elemére, emiatt gyakorlatilag az összes terméknek az ára is ismét emelkedni kezdett.
Korábban egyébként volt egy olyan elemzői konszenzus, amely számított alapvetően erre az évvégi megugrásra, tehát akkor úgymond ez az adat nem szolgált meglepetésként.
Igen, ezt már gyakorlatilag az év közepén lehetett látni, hogy az év végére az infláció megint emelkedni kezd, azonban az idei évre is, tehát 2025-re is vannak már előrejelzések, ezek pedig azt mondják, hogy kora tavasszal, márciusban az infláció vissza fog csökkenni a Magyar Nemzeti Bank toleranciasávjába, ugye ez a 2-4% közötti intervallum, és összességében az idei évben 3,9%-os inflációt várnak az elemzők.
Még röviden visszakanyarodnék 2024-hez, ugye említette, hogy 3,7% lett az egész éves infláció. Hogyha már hoztunk európai összehasonlítás mondjuk a decemberi adat szempontjából, hogyan tudjuk értékelni ezt az éves 3,7-es számot, pontosan mit jelent ez, hol helyezkedünk el ezzel nagyjából?
Ez a 3,7%-os érték, ez összességében a 27 uniós tagállam közül körülbelül a 20. 22. helyen vagyunk. Mint említettem, még nem tette közzé az összes tagállam, de az a várakozás, hogy a magyar inflációs ráta, az a körülbelül a rangsornak a felső harmadánál lesz.
Hogyha 2024 ugye 3,7-tel zárult, és 3,9-et említett 2025-tel kapcsolatban, tehát nagyjából elég hasonlóra számítanak az elemzők, hogyha jól értem.
Igen, viszont az idei évben is arra számítanak az elemzői konszenzus, hogy az év végén megint egy kismértékben megugró inflációra lehet számítani. Az év végére 4,5%-ra fog gyorsulni az áremelkedés, tehát összességében így fog kijönni ez a 3,9%-os éves átlagos adat.
Térjünk át egy másik témakörre, a Központi Statisztikai Hivatal a keddi napon publikált egy ipari termelési adatot is, ez novemberre egy második becslés, ahol azt látjuk, hogy az ipari termelés mind éves, mind havi alapon csökkent. Mi érzékelhető itt, és milyen háttérfolyamatok húzódnak meg itt?
Igen, ahogy említette, novemberben 4,2%-kal mérséklődött az ipari termelés, azonban, hogyha a naptárhatástól megtisztítjuk ezt az adatot, akkor a csökkenés az csak 2,9%-os, és hogyha megnézzük, hogy a különböző szektorokban hogyan alakult az ipari termelés, akkor azt lehet mondani, hogy a gépjárműgyártás az, ami visszafogta az ipari termelés volumenét. Az ipari exporton belül a gépjárműgyártásnak van a legnagyobb részesedése, és éves alapon novemberben több mint 17%-kal csökkent a gépjárművek exportja, és tehát ez hajtotta elsődlegesen a csökkenést, és erre a 17%-os csökkenés mögött pedig ugye az áll, hogy bő évvel ezelőtt, 2023 végén Németországban kivezették az elektromos autók vásárlási támogatását, állami támogatását, ennek hatására éves alapon körülbelül harmadával esett vissza az elektromos autók és összességében az autók iránti kereslet Németországban, és mivel Németország a legfőbb kereskedelmi partnerünk, ennek az állami támogatásnak a kivezetésének a hatása az Magyarországon a magyar ipari termelésben is érződik.
Ugye a decemberi adatot még nem ismerjük az ipari termelés statisztikájában, azonban egyelőre mit látunk, hogyan lehet 2024-et majd értékelni összességében a teljes évet tekintve?
Hasonló adatra számítanak az elemzők, 3-4% körüli csökkenés várható, és 2024-ben összességében pedig 5%-kal várhatóan, majd egy hónap múlva, amikor kijönnek a végleges adatok, akkor azok alapján várhatóan 5%-kal csökkent a tavalyi évben az ipari termelés. Összességében nem egy kiugró adat az Európai Unióban. Az egész Európai Unióban az ipari termelés volumene visszaesik. Vannak ugyan kiugró országok, mint például Málta vagy Görögország, ahol mindkét országban kb. 10%-kal tudott bővülni az ipari termelés, de vannak azonban negatív kiugró tagállamok is, mint például Belgium vagy Horvátország. Ezen két országban több mint 8%-kal esett vissza a tavalyi évben az ipari kibocsátás.
Nem kizárt, hogy 440 vagy akár 450 forint fölé emelkedik az euró árfolyama az idén, legalábbis az IBAN First vezető devizaértékesítője úgy látja. Tavaly 10%-ot gyengült a hazai deviza, és az elmúlt hónapok tendenciája alapján nem valószínű, hogy ez a folyamat megállítható. Szabó Róbert szerint idén főleg olyan bel- és külpolitikai eseményekre kell számítani, amelyek a forint további gyengüléséhez vezetnek. Ilyenek például a tervezett amerikai védővámok, a hazai makrogazdasági folyamatok alakulása, a fizetési mérleg egyenlegének esetleges romlása. Ismét Maurer Kristóf interjúját hallják.
2024. október 2-a. Ez azért fontos dátum, mert ekkor került 400 forint fölé az euró árfolyama, és azóta nem, hogy visszafele haladna ez a folyamat, hanem 410-es árfolyam alá sem megy nagyon a forint. Mi áll ennek a hátterében? Menthető-e még ez a trend?
Igen, 2024-es év egy egészen érdekes év volt. Ha egy nagyon picit még visszább tekintünk, akkor 2023 végén gondolhattuk egyébként azt, hogy a 2024-es év talán könnyebb lesz a forint számára, de gyorsan látnunk kellett azt, hogy ez nem így fog történni. És az egyik legnagyobb oka egyébként a folyamatos forint gyengülésnek az nyilván az az volt, hogy 18%-os kamatszintektől a forint folyamatosan elveszítette ugye a kamat előnyét, mind az euróval, mind pedig a dollárral szemben. Ezért nyilván a befektetőknek már nem volt olyan jó lehetőség, illetve nem érte meg forintban tartani befektetéseiket, ezért a forint folyamatosan gyengülő pályára került, illetve az amerikai elnökválasztás körüli kockázatok azok még inkább tetézték ezt a gyengülést, és a továbbra is folyamatosan orosz-ukrán háború érkező hírek azok pedig szintén kockázatot jelentenek a forint számára. És hát nem utolsó sorban a magyar gazdaság is 2024-ben nagyon-nagyon rossz teljesítményt tudott felmutatni. Így ezeknek az összessége gyakorlatilag ezeknek köszönhetően kerültünk a 410-415-ös szintek irányába. Hogyha még az év elején megkérdezték volna a befektetőket, akkor egyébként nagyon kevesen tették le volna a voksukat, amellett, hogy 400, de azt, hogy 410 vagy 415 közelében látjuk az euróforintot, annak vajdi kevés esélye volt, de sajnos a folyamatok azok ennek köszönhetően hajtották az euróforint árfolyamát ilyen magasra.
Ugye nem csak az euróval szemben gyenge a forint, számos más valutával, dollár, font, frank szemben is. Milyen szintek jöhetnek 2025-ben, hogyha már most ilyenek a trendek, tehát mi lehet ennek a vége, hogyha kicsit bajhúsan kérdezhetem így?
Ha csak a tavalyi évből indulunk ki, tavaly ugye 10%-os gyengülést láthattunk, és hogyha a mostani árfolyamra rámérjük, tehát akár 4.15-re is, akkor látszik egyébként, hogy akár 4.40-4.50-ig is fölmehet ez az árfolyam. Nyilván ez egy pusztán egy technikai becslés leginkább, hogy ezeken a szinteken látni fogjuk, viszont a jelenleg is meglévő kockázatokkal igenis foglalkozni kell, és egyébként pont a 2024-ből látszik azt, hogy jelentősen alábecsülték a kockázatokat a befektetők, és ennek köszönhetően egyébként kerültünk ilyen magasra, úgyhogy megvan annak is az esélye, hogy akár 4.40-4.50-ig is felszúrhat az árfolyam az euróval szemben. Dollár, forint kereszt, ugye ez történelmi csúcsát még nem érte, hogy ez is 450 környékén tetőzött, de itt is elképzelhető egyébként az, hogy most egy kis korrekciót követően akár 4.20 fölé, 4.30 irányába is veheti az irányt a jegyzés.
Milyen olyan események vannak, vagy milyen események várhatóak idén, amelyek befolyásolhatják a forint árfolyamát? Vannak-e ilyen nevezetesebbek?
Igen, fontos szétválasztanunk egyébként azt, hogy milyen forint gyengülésre mutató kockázatok vannak, illetve forint erősödés irányába. Forint gyengülés irányába mutató kockázatot mindenképp meg kell említenünk a Fisza párt népszerűségét, hogyha ez a tendencia egyébként fönt fog maradni, és akár jövőre ez talán még erősebb lehet, akkor a kormánynak ezzel foglalkoznia kell, és fog is foglalkozni, és így ugye nőhet a nyomás, hogy populista intézkedésekkel javítsák a népszerűséget, ez pedig ugye azzal fog járni gyakorlatilag, hogy a gazdasági növekedés rövid távú feltörgetése lesz szem előtt, ami nyilván ugye a makrogazdasági egyensúly romlásával szokott kéz a kézben járni. Ez ugye nem tipikus, hogy választási évben nyilván a költségvetési hiány megnő, és ugye a belső fogyasztás elősegítése az, ami prioritást élvez, és hát ugye a fizetési mérleg egyenlegének romlásának a kockázata az ilyenkor abszolút megnő. Továbbá ugye 2025 márciusában egy bank elnökváltás is lesz. Nyilván ugye azt már tudjuk, hogy kik fogják elfoglalni ezeket a pozíciókat, viszont az, hogy milyen kamatpolitikát fognak folytatni, arról egyelőre még tiszta képet nem láthatunk, viszont hogyha a már nagyon-nagyon rég hangoztatott magas nyomású gazdaság koncepcióját elővesztük, akkor itt is megvan annak a kockázata, hogy az MNB ezt priorizálva fog dönteni a kamatokról. Nyilván ugye sokkal-sokkal lazább kamatpolitikát fog folytatni, ez pedig továbbra is a forint gyengülés irányába fogja hajtani az árfolyamot, és hát nyilván ugye a nemzetközi kockázatok azok szintén inkább a forint gyengülést mutatják előre. Itt gondolok ugye Trump háborújára, arról ugye még tiszta információink nincsenek, várakozások szerint ugye 60% Kínára, 20% pedig Európára, legalábbis korábbi sajtótájékoztatókból kiindulva, viszont nincs tiszta képünk, úgyhogy ez a kockázat mind inkább a forint gyengülés irányába mutatott tényezők, viszont meg kell említenünk néhányat, ami sajnos kevesebb egyébként, de van néhány olyan várható esemény, ami akár a forint erősödését támogathatja. Ez az orosz-ukrán háború végződése, hogyha ez valóban bekövetkezne, az nyilván jó pont lenne a forint erősödésének, illetve valami kevés a kockázata, de meg kell említenünk az úgynevezett Trump-effektust, ami alapvetően egész Európára és Magyarországra is kedvezőtlenül tudhatni, viszont kialakulhatnak olyan bilaterális egyezmények, amelyek egyébként akár segíthetik Magyarország gazdaságát a vámháború közepette. Nyilván ugye a magyar gazdaság adatait is figyelve azért az idei évben egy picivel erősebb növekedést várnak a befektetők, százalékra várják, a kormány 3%-ra, tehát valahol a kettő között várható valószínűleg. A fogyasztás is valószínűsítően várhatóan meg fog nőni, hiszen ha csak azt nézzük, hogy a magas kamatozás állampapírok ugye le fognak járni, ezeknek az összegeknek egy nagy része valószínűleg az ingatlan piacba, illetve egyéb fogyasztási cikkekbe fog áramlani, úgyhogy várhatóan a belső fogyasztás is azból segíteni fogja a forintot. Alapvetően ezek azok a tényezők, amelyek a forint gyengülés és a forint erősödést tudják támogatni.
Röviden még arra kérdeznék, hogy egy ilyen bizonytalan környezetben, mondjuk például a Trump vámok esetében, amit ön is említett, a makrogazdasági adatok, mondjuk amelyeket a Központi Statisztikai Hivatal közöl, hogyan hatnak a forintra? Annak apropóján is kérdezem, hogy kedden ugye megjelent egy nem túl fényes inflációs adat tavaly decemberről. Ez specifikusan, vagy alapvetően az ehhez hasonló adatok jelenleg mekkora mozgást okoznak a forint árfolyamában?
Igen, ugye itt infláció növekedést láthattunk. Ez alapvetően azt eredményezte, hogy a forint egy picit elkezdett erősödni, előrevetítve egyébként azt, hogy az MNB-nek nagy mozgástere abban az irányban, hogy tovább csökkentse a kamatokat, egyelőre nincs, illetve ha abból indulunk ki, hogy ugye itt januárban egy elég erős amerikai munkaerőpiaci adat érkezett, gyakorlatilag a Fed részéről sok, sőt lehet mondani, hogy egyáltalán nem várunk további kamatvágásokat az LKB, viszont ugye valószínűsíthetően gyorsan 2%-ra csökkenteni fog a kamatot, majd az év vége felé akár 1,5%-ra. Tehát alapvetően ezek a magyar gazdasági adatok, eszenő az infláció, ez pozitív hajtóerőt okozhat a jegyzésnek, hiszen az MNB ugye nem fog csökkenteni, így a kamat különbözet a devizák között az ismét tud nőni ebben az évben, így pedig ugye a forint tud erősödni. Viszont ugye azt várjuk, hogy a dollár az viszont tovább fog erősödni ebben az évben. Annak ellenére egyébként, hogy Trump több nyilatkozatában is tavaly azt állította, hogy a gyengébb dollár mellett teszi le a voksát, de alapvetően nem ezt látjuk, hogy fog történni. Ez pedig nyilván, hogy a forint részére is jelentős kockázatot jelent, de azt mindenképp ki kell hangsúlyozni, hogy ha az MNB egy nagyon-nagyon szigorú megfogalmazást, illetve szigorú kommunikációt fog a piacok felé mutatni, akkor tudja befolyásolni ennek ellenére az euróforint, illetve a dollárforint árfolyamát, úgyhogy a forint az erősödni tudjon.
Mára a mesterséges intelligencia jelenti az egyik legnagyobb veszélyt az interneten a gyerekekre nézve, főleg a hamis információk mennyisége miatt, így fogalmazott a Safer Internet Center oktatás szervezője. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat által üzemeltetett szervezet emiatt pályázatot hirdetett, amire a 6 és 14 év közötti gyerekek MI, vagyis mesterséges intelligencia segítségével létrehozott dalait és album borítóit várják. A szakértő elmondta, hogy a pályázat a gyerekek kreativitását és tudatos MI használatát próbálja elősegíteni, ezért az alkalmazásokat csak is felnőtt jelenlétében használhatják. Katona Fanni arról is beszélt, hogy meghosszabbították a pályázat határidejét, így az érdeklődők január végéig küldhetik be munkáikat.
A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat korábban dalszerző pályázatot hirdetett, amelynek különlegessége, hogy a mesterséges intelligencia használatával kell elkészíteni és beadni ezeket a pályaműveket. Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy pontosan milyen pályázatról van szó, milyen célból indult el, hogyan kell ezt elképzelni.
Igen, tehát a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat által üzemeltetett a Magyar Safer Internet Center egy dalszerző pályázatot hirdetett a Biztonságos Internet Nap alkalmából. Ez 6-tól 14 éves korú gyerekek számára lett kitalálva ez a pályázat, és ennek központi eleme a jövő, ezen belül is az, hogy hogyan alakítja majd a mesterséges intelligencia a minket körülvevő világot és a mindennapi életünket, és tulajdonképpen a pályázat keretén belül a gyerekek a zenével és az AI segítségével szerzett dalokban fejezhetik ki, hogy szerintük milyen lesz az élet a jövőben a mesterséges intelligenciával. Ezen kívül egyébként a dalhoz kapcsolódó szintén a mesterséges intelligencia által generált albumborító elkészítése is része a pályaműnek. Az első korosztály 6-tól 8 éves korosztályig, a 9-11, illetve a 12-14 éves korosztály, és pályázni egyénileg lehetséges, illetve a szakmai zsűri a következő szempontok szerint fogja értékelni a pályázatokat, ez pedig nem más, mint a kreativitás, a dalszöveg, illetve az albumborító.
Tehát gyakorlatilag a gyerekeknek meg kell tanulniuk, szülői segítséggel ez ugye egy feltétel a weboldalon is, hogy maguktól nem lehet használni még ezeket az oldalakat, de meg kell tanulniuk használni ezeket a szoftvereket, és ez alapján kell pályaműveket beadni.
Így van, tehát ahogy már felhívtuk a pályázók figyelmét, a mű elkészítéséhez szükséges alkalmazásoknak a használata kizárólag felnőtt jelenlétében engedélyezett, de ezen kívül egyébként lehet használni őket, és a honlapon megtalálnak a pályázók ajánlásokat, mind a dal megírásához, mind pedig az albumborító elkészítéséhez.
Most pedig egyébként ennek a pályázatnak hosszabbították meg a jelentkezési határidejét. Mit jelent ez pontosan, meddig lehet még jelentkezni?
2025. január 31-éig lehet jelentkezni, még addig várjuk a benyújtott pályázatokat, és ezeket pedig a seed2025@gyermekmentő.hu e-mail címre várjuk, ezek lehetnek drive linkek, vagy külön fájlok.
Az internetbiztonság öleli körül ezt az egész pályázatot, ezt az egész programot, és az érdekelne, hogy a fiatalok mindennapjaiban, ugye van egy olyan kategória, amelyre a 6-tól 8 évesek korcsoportja pályázhat, ez a korcsoport, vagy akár a fiatalok teljes egészében mennyire találkoznak a mindennapokban a mesterséges intelligenciával? Nevezhetjük ma már ezt egy első számú internetbiztonsági kérdésnek a fiatalok számára?
Azt gondolom, hogy ez abszolút az egyik legrelevánsabb téma most a szakmában, és egészen a fiatal korosztály is találkozik a mesterséges intelligenciával. Egyébként ott van ez a játékokban, a különböző alkalmazásokban, amiket használnak. Egyébként az iskolában is egyre többet használhatják például különböző feladatokban, és abszolút jelentkezik a mesterséges intelligencia, úgyhogy ezért is találtuk ki, hogy szeretnénk, hogyha ezt jóra is használnák a gyerekek, és ezzel meg tudnánk mutatni egy kicsit a kreatív oldalukat is az AI segítségével.
Egyébként önök hogy látják, milyen veszélyeket rejtegethet a mesterséges intelligencia nem tudatos használata?
Elsődlegesen talán azt mondanám, hogy mesterséges intelligencia megjelenésével egy olyan gyereknek, aki még nem tapasztalt ilyen téren, nehéz például felismerni az olyan mesterséges intelligencia által előállított tartalmakat, amik nem felelnek meg a valóságnak, vagy dezinformációt tartalmaznak, vagy olyan képeket, videókat, amik előállítottak, és nem tükrözik a valóságot, és ezáltal lehet egy félrevezető hatása ennek.
A beszélgetés során korábban már megemlítettük a szülőket, vagy a szülői felelősséget, a felnőttek felelősségét. Ezen felül a mindennapokban hogyan tudnak segíteni a szülők mondjuk a gyerekeknek ebben a témakörben, hogyan tudják tudatosabbá tenni őket, milyen praktikák, technikák vannak?
Hát azt gondolom, hogy elsősorban érdemes lenne a szülőknek is megismerni a legújabb trendeket és a mesterséges intelligenciát is, hogy milyen alkalmazások vannak, miket használnak a gyerekek, és hogyha ők is megismerik ezeket, akkor talán együtt jobban tudnak erre úgy fókuszálni, hogy meglátni azt az oldalát, amit tényleg érdemes használni, és pozitív hatása van, és elkülöníteni attól, hogy ennek egyébként mik a hátrányai.
Ezek voltak a ma reggeli Monitor legérdekesebb beszélgetései, és ajánlom figyelmükbe holnap reggeli hírműsorunkat is, amely 7:30 kezdődik. A szerkesztő és műsorvezető ezúttal Nagy Károly lesz. Köszönöm a figyelmüket, Péli Nagy Katát hallották.